Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szerusztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát annak a hátterét, vagy annak a következményeit, lehetséges kimenetelét szeretnénk veled megbeszélni, ami felkeltette a figyelmét a hírolvasó embernek, hiszen sok olyan hír lát manapság napvilágot, amiből arra lehet következni, hogy a csehek és a lengyelek inkább az európai mag... Szlovákok, igen. A mag felé indulnak. Igen, szerkesztő úr elérte nekem, én meg szolgalelkülően beolvasom. Tehát a csehek szlovákok és a lengyelek magyarok pedig inkább, mint hogyha másban gondolkodnának. Jól látható ez, vagy tényleg ez látható? Miről lehet szó, és hogy áll így most ebben a formában a V4?
Két irányból érkező folyamat ért össze. Az egyik, ez amit mondotok, tehát valóban van egy divergálás a V4-ekben. Ez egy régi folyamat, ami most egy picit a felszín fölé bukkant, és elég látható lett. Igazából, ha megnézzük a menekült ügyben is, tavaly szeptember óta, tehát most már lassan egy éve picit különböző, és aztán egyre különböző dolgokat mondunk, még nem Robert Fico, ugye itt a nyáron be is fogadott menekülteket a híres kvóták alapján. Tehát ilyen szempontból is nagyon eltértünk, viszont ahogy közeledik a német választás, és mindenki érzi, hogy az Európai Unió, az Eurózóna jövőjéről nagyon komoly döntések lehetnek a következő 12-24 hónapban, mindenki pozícionálja magát. És ebben tényleg különböző a Prága-Pozsony elképzelés, mint mondjuk a Varsó-Budapest. Ez ugye a mi keleti folyamatunk. És ami érdekes, és ami nagyon izgalmasá teszi ezt az egészet, az meg a nyugati folyamat. Tehát az, hogy Macron is, amint látjuk, most éppen, ugye tegnap Salzburgban volt, megy Romániába, Bulgáriába, és tegnap találkozott ugye a csehekkel és a szlovákokkal is itt az osztrák fél meghívására. Tehát van egy francia mozgás is, ami nyilván a németekkel szemben próbál egy kis ellensúlyt gyűjteni, és azt tesztelgetni, hogy Kelet-Európából ki lehet a partner, hogyha nagyon, hát mondjuk úgy, hogy realistán, vagy ilyen reálpolitik, bismarcki reálpolitik jelleggel akarok fogalmazni, akkor azért nekik is izgalmas, hogy Kelet-Európa megosztottsága azért valamilyen szinten megmaradjon, és tudják használni a régiót az ő harcaikban. És itt van Ausztria, ahol pedig egyébként ugye szintén választások lesznek, és hát a Szabadságpárt, a meglehetősen radikális és nem Európa barát Szabadságpárt elég jól áll a mérésekben, de addig is viszont a mostani kancellár az dolgozik azon, hogy a visegrádi négyek azok ne halványítsák el Ausztriának a lehetőségeit, és valahogy ezek azok a folyamatok, amik most összeértek, és egy picit látványosabban mutatják, hogy a visegrádi négyek az elmúlt nagyon sok évben sem tudták magukat olyan módon összeérlelni, hogy az ilyen különbségek jöjjenek nagyon hamar a felszínre.
Most ilyen hamar széteshet különböző érdekek kapcsán, illetve az mennyire egyértelmű, hogy ha Európa két sebességre kapcsol, akkor csehek és a szlovákok mennek a maggal. Ennek egyik érdekes jele, hogy az eurótól eddig inkább elzárkozó csehek több utalást is tettek arra, hogy akár szívesen be is vezetik, míg a lengyelek és a magyarok külön utasok maradhatnak. Van olyan, hogy megüzenik Európából, hogy dönteni kell, fiúk, vagy ez már csak ilyen belemagyarázás, kitaláció?
Hát ez, hogy mit, hogy mennyire nyíltan üzennek, de benne van természetesen a pakliban, hogy lesz döntési pont. Tehát lesz olyan pont, amikor még egyszerűbb a beszállás, és aztán lesz az a rész, amikor létrejön hívjuk úgy mondjuk, hogy egy fejlettebb, mélyebb eurozóna, külön eurozóna költségvetéssel. És amikor ezek az országok fognak csak találkozni, és ők fognak dönteni a legfontosabb dolgokról, akkor viszont már egyre nehezebb lesz bizonyos szempontból bekerülni, hiszen nem is lennénk, azok az országok, akik nem vesznek ebben részt, nem is lennének ott az asztal körül, nem is tudnának ezekről a döntésekről. Mm. És ugye erre tette az utalását most Szobotka, cseh miniszterelnök is, hogy majd megfigyelő státuszt kérnek az eurócsoportban, mert politikailag ez sem egy ilyen egyértelmű történet, hogy ők egy ilyet kérnek, aztán kapnak is, de ez jelzi azt, hogy ők szeretnék mindenképp nyitva tartani az ajtót. Tehát a cseh stratégia jelenleg az, hogy mindegy, hogy zajlik, mi történik, egyelőre senki nem látja, hogy a német választás végéig, de szeretnék nyitva tartani az ajtót. Fico teriben mondta, hogy ők mag Európa, hiszen 2009 óta úgyis Európa Szlovákia. És ez nem látszik a lengyel-magyar oldalon, hogy igazából itt mennyire erős ez az ajtó nyitvatartási igény, vagy pedig milyen alternatívákat látnak, és miben lehetne reménykedni egyébként egy eurózónán kívüli periférián, hogy ott politikailag vannak-e olyan nyereségek, amiért megérheti ezeket az országokat kint tartani.
Most milyenek az esélyek például ugye az adó harmonizációra, tehát az eurózónán belül még tehát azzal párhuzamosan, hogy esetleg döntési kényszerbe kerülnek azok, akik már mehetnének a zónába, de hogy még nem döntötték el, hogy belépnek-e, hogy mondjuk sokkal, hogy a közös adópolitikától elkezdve sok egyéb másik, maga az eurozóna egy sok elindul az Egyesült Európa eszméje felé, úgymond.
Hát igazából enélkül nagyon nem is tudnak tovább menni. Tehát az eurozóna, hogyha önálló költségvetéssel rendelkezne, azért a mostani szerény becslések is azt mutatják, hogy akkor az európai GDP-nek azért egy 5-7, akár több százalékát össze kell dobni. És ne felejtsük el, az unió mostani költségvetése, ugye a GNI 1%-a körül mozog. Tehát ebből a szempontból itt óriási pénzek mozdulhatnak meg, és ez csak az új létrehozandó közös költségvetés vagy kincstár, nem pedig a mindenféle pénzügyi mechanizmus, ami majd a krízisbe kerülhető országokat, tehát krízis alapként funkcionáló sok száz milliárd. És hogy ezt hogyan szedik be, tehát hogy ez marad-e nemzeti alapú hozzájárulás, vagy pedig külön adó, vagy pedig már valamilyen az országokra kirott egyéb külön adó, vagy valamilyen adónemhez kötött egyéb dolog, hát ebbe óriási ellentétek lesznek, tehát azért ez a németeknek nem ugyanaz lesz a véleménye, mint mondjuk az olaszoknak erről a történetről. És akkor ezután jön az, hogy nyilván ahhoz, hogy majd ezt létre tudják hozni, akár hányan is lesznek ebben, nagyon sok kompromisszum kell mellé, és ezért valószínű, hogy nagyon sok politikai területet vagy policy területet ránt magával majd az eurozóna integráció, ami vonatkozhat a szabad mozgás elvének az érvényesülésére, egyéb adókra, szociális támogatásokra és minden másra, tehát hogy szépen lassan ezeket azért kell beletenni a csomagba, hogy mindenkinek legyen benne valami jó, vagy valami, amit ő otthon el tud adni politikailag.
Egy hallgató, bocsánat, azt kérdezi, hogy a lengyeleket nem lehet megfenyegetni az oroszokkal, hogyha kimaradnak az EU-ból, akkor közelebb kerülnek a medvéhez, illetve azt már én teszem hozzá, hogy nem gondolkodnak ebben, hogy esetleg ez egy reális veszély lehet?
De egész biztos, hogy a lengyel biztonságpolitika számára ez egy sokkal meghatározóbb fenyegetés, mint mondjuk az Budapestről szokták nézni. Így ezt soha nem fogjuk hallani valószínűleg egy Angela Merkel típus politikus szájából, de az, hogy Lengyelországon belül majd a szemben milyen szép érvek hangzanak el, az egész biztos, hogy az orosz kártya az előkerül. Itt ugye azért ez nem egy gazdasági érv, tehát az a kérdés, hogy ez a két ország, Budapest és Varsó, eljátsza azt, hogy elmennek a falig, de ott egyébként azért hamar jön az a pont, amikor lehet látni, hogy az eurózóna tagság egyébként milyen új követelményekkel jár, vagy milyen szintű integrációval, majd akkor ugranak be a vonatra. Ugye a csehek ezért sem akarnak, most senki nem meg beúrani a vonatra, és azt mondja, hogy ezt a jelenlegi rendszerben elfogadjuk az eurót, és aztán majd lesz, ami lesz. Egyébként akkor lenne ennek értelme, hogyha mondjuk a visegrádiak egyszerre mennének be, hiszen akkor az eurózóna asztalnál, a döntéshozatalnál ott lehetnének együtt. Tehát ennek is meg lenne a logikája, jobban tudnának érdeket érvényesíteni. De hát nem ebbe az irányba haladunk jelenleg. És a franciák meg hát azért kőkeményen dolgoznak ennek a megosztásán, tehát nem véletlen, hogy Macron mindenkivel találkozik a régióból, Budapest és Varsó kivételével. És akkor ebben van egy ilyen nagyon súlya politikai meccs is, ez a kihelyezett munkásokra vonatkozó irányelv, amiről Macron a tegnapi sajtótájékoztatóját tartja. Ez nyilván neki otthon csak egy politikai történet, hiszen nem annyira jelentős az ennek a irányelvnek a keretében mozgatott munkások száma, tehát szabad mozgás általában nem ezen a jogi ösvényen történik. Míg mondjuk Ausztriának ez egy izgalmas dolog, mert szomszédos országokban viszont ez létező jelenség nagyobb arányokban. Tehát van egy ilyen politikai szósz is, ami erre rá van öntve, és hát egyébként meg az osztrákok és ugye a bolgárok lesznek majd az uniós elnökök, a soros tanácsi elnökök, tehát azért is kell oda elmenni. Úgyhogy itt ilyen nagyon rövid távú dolgok és a stratégiai helyezkedés az most nagyon szépen egymásra csúszik, és hát kőkeményen lehet a szálakat bokozni, hogy az ember elkezdje megérteni és felmérni, mi történik. és még egyszer hangsúlyozom, mindez úgy, hogy Ausztriában és a cseheknél választások lesznek, ahol jelenleg az euroszkeptikus erők mindenképpen úgy látszik, hogy előre törnek.
Világos.
Jó, ez érdekes.
Tehát, hogy
izgalmas, és összetett.
Most meddig tudnak barátkozni, ezt nem tudjuk megmondani, mert azért az Áno nevű párt ott a szlovákoknál a Tabissal, az tanulságos messzik és Közép-Európának.
Oké. Okay. Jól van. Botond, köszönjük szépen. Ezekkel fogunk még foglalkozni, de tisztában. Noha sokkal bonyolultabb a kép, mint ahogy gondoltuk, azért úgy érezzük, hogy tisztában látunk ezzel együtt. Köszönjük még egyszer.
Örülök neki.
Szép napot, szia. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.